meg nagy megtiszteltetés volt, még hogyha nem is biztos, hogy minden rajongó így fogadta, de azért bízom benne, hogy megszerették, szóval, hogy azt én nagyon szerettem. Bármelyik figura újra előkerülhetne az életemben, nincs egy se hála az égnek, amire azt mondanám, hogy anyám, már megint ezt kell csinálni, szerencsére, hanem mindegyiket szívesen. Ha jön olyan visszacsatolás nézőktől, hallgatóktól, bármi ilyesmi, hogy nekik ez csak egy picit is szebbé tette a napját, akkor azt már azt mondom, hogy az megérte, és az szuper.
Pár hete volt György Anna a vendégem, és tőle neki feltettem azt a kérdést, hogy a színészetben választhatja a szerepeket. Ő azt mondta akkor, hogy nem választhatják. A szinkronban is így van, hogy nem választjátok, hanem csak megkapjátok.
Abszolút. Ez így van. A szinkron szereposztások elkészítéséért tulajdonképpen a rendező felel. Elsősorban, másodszorban néha az élet is, hogy sikerül egyeztetni az adott színészt, meg ilyesmi, mert előfordul, hogy esetleg nem. De igen, szóval, hogy amikor oda kerül egy szinkron stúdióhoz, és azon belül is egy stábhoz egy adott film, akkor azt a rendező megnézi, végignézi, átgondolja, és kiosztja a szereposztást, és tulajdonképpen minket már így keresnek föl. Nem volt még olyan az én pályafutásom alatt, lehet, hogy valakinek igen, hogy felhívtak és azt mondták, hogy figyelj, ezt a szerepet rád gondoltuk, vállalod-e? Most jutott eszembe, hogy de, egyszer volt, pont a Csongor és Tündénél, de azért ez ilyen szempontból nem klasszikus szinkron, mert ott nem az volt, hogy egy már meglévő produktumot, igen, hanem azt mondták, hogy ezt úgy gondolták, hogy én csináljam, megcsinálom-e, és ezer örömmel mondtam igent, de egyébként nem igazán válogathatunk. Azért mondtam egyébként, hogy nagy részt a szinkron rendező dolga, mert például pont a moziknál, meg most már azért egy-egy kiemelt, akár streaming vagy televíziós sorozatnál castingot kérnek bizonyos szerepekre, és ott a rendező akkor 2-3, akár 4 alternatívát is kell, hogy kitaláljon, rögzítenek egy-egy hanganyagot, azt kiküldik, és általában akkor a megrendelő az, aki eldönti, hogy kicsinálja azt a karaktert, de azért eredetlően ez mégiscsak a rendezőtől származik.
Én hallottam olyat is, hogy van egy ilyen nagy filmgyártó cég, és hogy a magyar hangnak hasonlítania kell a külföldinek. Külföldre ez így van?
Ez abszolút így van. Hogyha kizárólag magyar kézben van a döntés, és a szinkronrendező hatáskörében, akkor is általában törekednek arra, hogy hasonlítson az eredetihez, hogy minél inkább visszaadjuk a filmnek a sajátját, de előfordulhat olyan is, hogy inkább alkatot vagy figurát néz, és az alapján oszt szerepet. A külföldi produkcióknál, ami castingos, ott ez szinte elképzelhetetlen. Akár a hallgatók is, vagy ti is, hogyha föllapoztok a YouTube-on, vannak ilyen többnyelvű, ilyen multilanguage videók, például a Frozen, a Jégvarázsból, meg ilyenek, és vagy Kishableány például, azt hiszem 19 nyelven éneklik egymás után, még a rajzfilmből, és ha az ember becsukja a szemét, akkor tulajdonképpen szinte azonos hangot hall végig, mintha azonos hang lenne, csak más nyelveken. Erre különösen ügyelnek, például pont a Disneynél, de egyébként más ilyen filmgyártó cégeknél is. Pusztán azért is szerintem, mert hogy ez az, ami az eredeti produktumnak az atmoszféráját visszaadhatja, tehát igyekeznek arra, hogy ez tényleg minden tekintetben olyan legyen, mint a sajátja.
És amikor visszahallgatod magad, olyankor te kritikus szoktál lenni magaddal szemben?
Igen. Azt hiszem, hogy az a jó film, ahol el tudok vonatkoztatni attól, hogy én csinálom. Hogyha kihallok valamit, hogy ez fura volt, vagy itt mondjuk nincs annyira az arcán a játék, vagy ilyesmi, akkor azt tudom, hogy legközelebb máshogy kell csinálni, de ha tudom úgy nézni a filmet, hogy belesimul, és elviszi a karakter a hangot tulajdonképpen, akkor meg vagyok elégedve, és azt mondom, hogy jó, ez akkor jól sikerült.
Félelmetes, hogy a tesóiddal mennyire ugyanazokat a válaszokat adjátok azokra a kérdésekre. Ez nagyon-nagyon jó. De tényleg, tehát, hogy vannak olyan kérdéseink, amit a Zsanitól és Ádámtól is megkérdeztünk, és hát majd, hogy nem Pepi Tábu ugyanezeket a válaszokat adták ők is, ugyanúgy a kritikával kapcsolatban is minden. Alapvetően azt szeretném kérdezni, hogy amikor rajongókkal találkozol, volt már olyan, tehát akár ez a utcán sétálva, és vagy akár amikor egy boltban fizettél, és megszóltak, köszönöm szépen, vagy bármi, úristen, ismerem ezt a hangot, Szetőről, vagy ilyesmi, volt már ilyen érzésed?
Olyan, hogy a hangom alapján ismerjenek föl, azt talán egyszer-kétszer fordult elő. Az nem igazán jellemző. Egyrészt azért is, mert ahogy mondtam, egy kicsit mindig valahogy idomul a figurához vagy a karakterhez a hang, másrészt meg talán nincs annyira jellegzetes orgánumon, mint mondjuk Kautsky Armandnak, vagy Káli Dartúrnak, vagy, szóval, vagy Csernák János, amit az ember azonnal felismer. Viszont olyan már volt, hogy esetleg az ember bankkártyát ad át, vagy valahol be kell diktálni a nevet, akkor ugye az embernek ugye kis agyában megszólal valami, hogy valahonnan ismerem. És akkor volt, aki azt mondta, hogy de jó, van egy ilyen szinkron színész, és elmondom, igen, van. Szóval, de amikor megkérdezik, hogy te vagy, hát mondom, igen, az jó érzés. És főleg, amikor örülnek neki, az nagyon-nagyon nagy élmény. Ugye a színházban megadatik az, hogy az ember közvetlen reakciót kapjon taps formájában, az ember, ahogy kinéz a közönségre, látja, hogy ragyogó tekintettel ülnek ott, vagy félig alszanak, ez attól függ, hogy éppen aznap este hogyan teljesít, de a szinkronban nincs ilyen. A szinkronban maximum az ember fórumokat olvasgat, és akkor ott vagy jó, vagy rossz kritikákat megfogalmaznak róla, de én valahogy jobban szeretem a személyes visszajelzést, mert azt jobban érzi az ember, mint amikor csak így olvassa ezeket a dolgokat, és ritkán ugyan, de van, hogy van lehetőségünk akár közönség találkozón részt venni, vagy most nem olyan rég volt élményem a Dragon Ball-lal kapcsolatban, a Mondokon fesztiválon voltunk kint, és megdöbbentő ember tömeg érkezett azért, hogy velünk találkozzon, és az olyan hihetetlenül jó érzés volt, mert így tényleg tudjuk azt, hogy amit csinálunk, az fontos az embereknek, és számít nekik, és látva jött, sose felejtem el, volt egy apuka, aki teljes jelmezben volt, a Dragon Ball-os jelmezben, és hozta a két gyermekét is, akik szintén be voltak öltözve, és mondta, hogy az ő generációja ugye még nem engem hallgatott, de a srácok már igen, és hogy együtt nézik, és mi. Szóval, hogy ez olyan nagy szeretet töltettel látja el az embert, ami tényleg viszi előre a mindennapokba, és azt mondja, hogy igenis van értelme ezt az egészet csinálni. Szóval ez nagyon jó érzés. Ugyanakkor azt is meg kell mondanom, hogy azért szeretem ezt a fajta visszacsatolást, de annak azért örülök, hogy nem az van, hogy minden pillanatban mindenhol lesik az ember minden mozdulatát, mert nézd, ott van az ötletem, mert ennyire nem ismernek minket, és nem ismernek föl. Ugyan név az ismerős, a kis agyban ott vagyunk, és akkor azt mondja, tényleg, vagy olyan is előfordul, hogy odajön egy meglett férfi ember, és azt mondja, hogy úgy köszönöm, én magán nőttem föl, és kiderül, hogy 20-néhány éves, mondom, Jézusom, milyen öreg lennék, de hát nem erről van szó. Szóval hogy ez nagyon jó, alapvetően nagyon örülök neki, de örülök, hogy ennyi adatik meg belőle.
Amikor Lippai Lacival találkoztam, Isten nyugosztalja szegényt, vele is ugyanilyen feelingem volt egyébként, tehát, hogy ott is meghallottam. Na, ott él nekem még első körben nem Son Goku hangja, hanem gyerekkoromban, úristen, Szemér Gerkán, tehát, hogy... azt szeretném megkérdezni, hogy amikor szinkronizáltok, van lehetőség improvizációra, vagy van olyan, hogy úgy érzed, hogy szükséges, és mondjuk belecsempészed, vagy ilyenre egyáltalán nincs lehetőség?
Hát, hogy most arra gondolsz, hogy esetleg olyan szöveg, vagy ilyesmi, ami a szinkron ennél egy kicsit kötöttebb műfaj. Uh-huh. Van egy-két olyan produkció egyébként, amiben ez elfér, és most azt hiszem, nem árulok el titkot, hogyha például azt elmondhatom, hogy azt hiszem talán a Sky Showtime-ra a Will és Grace-nek készült egy új szinkronja, talán egy évvel ezelőtt, vagy maximum kettő, és ott én csinálhattam Will, és noha egészen kiváló szöveget kaptunk, magyar szöveget, szellemes és fordulatos volt, de néha mégis azt éreztük Orosz Anna rendezővel, hogy itt-ott egy kicsit belenyúlnánk, és akkor ötletelhettünk, de ez nem úgy improvizáció, mint mondjuk a színpadon, hogy hirtelen eszébe jut az embernek valami egy mozdulatról, vagy ilyesmi, hanem azért ezt a rendezővel gyakorlatilag le kell egyeztetni, és meg kell próbálni. Ha az ember mondjuk elbakizik valamit, és tovább megy a felvétel, akkor mondjuk ami a csövön kifér, lehet improvizálni, de az persze nem mehet adásba, mert az általában nem illik a filmhez, vagy nem hozzá való, az tényleg csak a poén kedvéért van. Egyetlen olyan sorozat jut most eszembe, ahol viszont nem a szó klasszikus értelmében véve improvizáltunk nagyon sok dolgot, de azért egy kicsi szabadság mégis volt benne. Ez a Workaholics című sorozat, ez azt hiszem, hogy a Comedy Centralon megy talán, streamingen nem tudom, hogy megtalálható-e. Ez három jó barátról szól, akik eleve a forgatást úgy csinálták egész végig, remélem józanul, hogy aki ismeri a sorozatot, az érti, hogy miért, hogy folyamatosan impróztak, de végig, és akkor ott volt úgy, hogy most Tarján Péter rendezővel azt csináltuk, hogy figyelj, elereztem. Én megnéztem, hogy nagyjából miről van szó, mert tényleg volt, hogy percekig csak ordítottak valamin, nem tudom, toltak, húztak, vontak, örültek valaminek, és akkor, amikor láttam a száját, akkor csináltam az adott szituáción belül, ami nekem eszembe jutott, és nem feltétlenül a megírt szöveget. És így egyfelől élő lett, mint ahogy ők is csinálták, nem pedig annyira szkriptelt, másfelől pedig sokkal könnyebb, mint folyamatosan követve. Tehát itt a szöveget improvizáltam, de a szituáció az adott volt.
Az előbb említetted azt, hogy ugye kaptuk egy idegen nyelvű képet, anyagot, és ezt kell visszaadni. Az animék kapcsán okoz ez nehézséget? Azért kérdezem, mert tudjuk, hogy amit már magyar szinkronra, tehát amit szinkronizáltok már magyar nyelvre, ugye azok már egy másfajta verzió, mint az eredeti volt. Sok helyen megvágva, más szövegekkel, más hangokkal. Ilyen...
Ezt hogy érted? Mármint, hogy... Mert van, hogy japán kópiára dolgozunk, meg ilyesmit, tehát, vagy most melyik produkcióra gondolsz?
Nagyon-nagyon sok ilyen van például, ugye szoktak is, egy csomó YouTube-os videó van fenn például, hogy eredeti VS 4Kids verzió, stb.
Ja, értem, így értem a kérdést. Sok esetben mi nem is ismerjük az eredetit, ugye mi azt a produktumot tudjuk csinálni, amit mi megkaptunk, mi azt tekintjük etalonnak, és az alapján dolgozunk. Ebből vannak pontosabban régebben azért voltak differenciák, például pont a Dragon Ballnál, mert ott azt hiszem, hogy francia verzióra kezdték el talán az első szériát csinálni, holott ugye japán volt, de mi például a Supert, azt már japán verzióra csináltuk, tehát hogy ott japán hang szólt a fülünkben, még csak nem is angol, úgyhogy ott azt kellett követnünk. Jártam már úgy egyébként, most hogy mondod, jutott eszembe, hogy képzeld el, az valamilyen pónis sorozat volt egészen kisgyerekeknek, de hogy angol verzióra dolgoztunk az első évadban, és a másodikban pedig olaszra, mert mint kiderült, mi sem tudtuk, de olasz volt az eredeti, csak az első adagot angol szinkronnal kaptuk, de olyannyira nem tudtuk, hogy a rendező sem tudta, hogy ez például így volt, és ez nem az ő hibája, hanem egyszerűen ugye ez így érkezett, így adták, szóval, hogy nem senki nem mondta, hogy ez így előfordulhat, tehát hogy ilyenek vannak, de ott akkor az angolt tekintettük eredetinek, amíg meg nem tudtuk, hogy egyébként olasz nyelven volt korábban.
Azt mondtad, hogy hát tulajdonképpen a karriered nagy részét a szinkronizálás fedi le. El tudnád mesélni nekünk, hogy hogyan néz ki egy ilyen napod? Egy szinkron felvétel napja?
Persze, hogyne. Én viszonylag korán kelő vagyok, szóval ilyen 6-7 környékén én fölkelek magamtól. Nagyon sokan nem szeretik megadni magukat reggel 8-tól, de azt tudják a stúdiók, hogy én reggel 8-tól, sőt néhányan, hogy akár korábban is szívesen kezdek dolgozni, szóval volt már nekem 6.30-as, meg 7 órás, meg 7.30-as diszpóm is, de azért 8 óra általában az átlaga, akkor kezdenek a stábok. Én szeretem, hogyha dolgosan telik egy napom, és lekopognám megint csak, de ne hallatszódjon bele, szóval azon szerencsések közé sorolhatom magam, akiknek tényleg van feladatuk, és így azért minden napra jut, sokszor nem is kevés. Bemegyek a különböző stúdiókba, ugye nem is tudom, össze se tudnám számolni, hány szinkron stúdió van Budapest szerte szétszórva, szóval járunk egyik helyről a másikra, és hát tulajdonképpen a 10 perces munkától kezdve az akár 4-5 órás munkákig mindenféle előfordulhat. Ebben lehet ének, lehet szinkron, lehet rajzfilm, lehet film, lehet akár nem is tudom, hangalámondás is. Mi 5 percekre élünk, tehát általában 1-2 héttel előre felhív egy gyártásvezető, hogy ezen és ezen és ezen a napon hogyan érünk rá. Ő az, aki felel azért, hogy ugye be legyen osztva a stúdió egész napra. Egy-egy komplexumban több kisebb stúdió van, akár egy, akár kettő, de van olyan, ahol akár 12-13 ilyen kis stúdió is van, és megkapom a munkákat. Például a mai napon kezdtem 8 óra 15 perckor, az első munkám az 8.45-ig tartott, utána 8.45-től voltam 9.20-ig, 9.20-tól 9.30-ig, aztán volt egy kis szünetem, 10-től a következő, szóval egyik helyről szépen megyünk a másikra, és egyik szerepből cseppenünk át a másikba. És ez így van addig, amíg véget nem ér a nap, kivéve, ha esetleg előadásom van, mert akkor általában kora délután, mondjuk 2-3 óra környékén találkozunk valamelyik autópálya kivezető szakaszán, beülünk egy buszba, és megyünk vidékre, akár 2-3 óra távolságra is, és akkor hajnal 1-2-re hazaér az ember sok esetben, ha nyár van, akkor még később, mert ha mondjuk 8-kor vagy 9-kor kezdődik az előadás, akkor ugye még később érünk haza, és aztán másnap kezdődik előről. Mindemellett van egy 9 éves kislányom is, aki most fogja kezdeni a 4. osztályt, hogyha őt esetleg iskolába kell vinni, akkor pedig még korábban kelek egy kicsit, és reggel még munka előtt őt is elviszem, és akkor utána kezdődik a munkanap.
Azért ez elképesztően pörgős életviteli, tehát hogy elég kiszámíthatatlannak tűnik így a mindennapok.
Igen, pörgősnek pörgős, én szeretem is ezt a fajta pörgést, az én életem ritmusa, metronómia az erre van beállva. Nagyon érdekes volt ilyen szempontból is a Covid például, hogy akkor volt egy 2-3 hetes leállás a stúdiókban is, és először nagyon élveztük. Borzasztó jó volt, otthon lehettünk a szeretteinkkel, de valahogy egy kicsit később már azt mondta az ember, hogy jó, ez nagyon jó, de most már azért csinálnám a dolgot, mert hogy én szeretem. És például ez nagyon furán hangozhat, de hogyha elutazunk, nem sokszor, de hogyha megadatik, hogy mondjuk akár 7 vagy 8 napra is elutazzunk, akkor az utolsó időben azért már úgy érzem, hogy na, ez nagyon jó, de most már azért kicsit jöhet a munka is, mert tényleg szeretem csinálni minden nap. És épp ezért ezt a fajta pörgést, ezt nem is élem meg úgy tehernek, meg ilyesmi. Én szeretek a színházban és a buszban utazni a többiekkel, dumálni, mi újság, hogy vagytok, olyanok vagy mint egy kis család, tulajdonképpen vezetni is szeretek, hogyha a kis busz vezetése esetleg pont az érre szortom, akkor az is kikapcsol, meg hát ugye a stúdióban is találkozni a kollégákkal, meg megcsinálni a filmeket.
Így az utolsó 10 percünkben térjünk rá a filmes és tévés munkáidra. Mennyire más kamera előtt játszani, vagy beszélni, mint színpadon, vagy mikrofon mögött?
Abszolút, teljes mértékben más eszköztárast, más stílust igényel. Képzeljétek, nem is vagyok rá alkalmas. Szóval én tévé, vagy filmszínésznek szörnyű lennék, mert most itt nagyon visszafogom magam, hogy ne kalimpáljak annyit a kezemmel, de például, hogyha az emberek akár csak a konstruktívában, vagy az építkezőkben találkoztak már azzal, amit én csinálok kamera előtt, akkor a kislányom is mindig azt mondja, hogy apa, már megint jár kezed, lábad, mit művelsz, ugyanis én folyton gesztikulálok, meg az arcom is borzasztóan jár, ami a színpadon tök jó, mert ugye ezt látják a 30. sorból is, hogy akkor mit mozog a kezem, meg mit játszik a szemem, de a filmen ez leesik, hát ez borzasztó soknak tűnik. Nem úgy mondjuk egy tévéműsorban, mert a Fem3 Caféban, amikor dolgoztam, ott az egy beszélgetős műsor volt, amíg még létezett, ott ugye ez nem volt olyan zavaró, vagy például az ilyen szponzorfinanszírozott műsorokban sem műsor vezetőként nem annyira rossz, mint hogyha mondjuk egy drámában színészként kellene valamit alakítani. Persze azt is meg lehet tanulni, és arra is képes lennék, valószínűleg, legalábbis remélem, hogyha egyszer ilyen feladat adódna, de egyrészt valahogy ezek elkerültek, másrészt pedig nem is igazán a komfortzónám, mert én általában így sok vagyok.
Említetted előbb a Fem3-at, ahol műsorvezető voltál. Igen. Mennyire más műsorvezetőként helytállni, mint színészként?
Olyan szempontból teljesen, hogy az egyikben egy szerepet játszunk, és ugye ki kell találni egy karaktert, amit megcsinál az ember. Itt viszont csak magam voltam. Egyszerűen ültem egy kanapén, mindig kiváló kolléginákkal, vagy kollégákkal, és pont úgy, ahogy a podcastben is egyébként, jöttek az érdekesebbnél érdekesebb vendégek, és mindenkivel beszélgetni kellett egy keveset. Én ezt borzasztóan élveztem. Nagyon szerettem, nagyon jó tapasztalás volt olyan szempontból, hogy itt is megállom a helyemet, hogyha esetleg szükség van rá. Én nagyon szerettem ott a tévében dolgozni, és nagyon-nagyon sajnáltam, hogy megszüntették ezt a műsort, mert nagyon élveztük a gyártását.
És van ilyen műsorformát, amit még szívesen kipróbálnál?
Bármit tulajdonképpen. Már hogy úgy mondom, hogy műsorvezetőként, mert mondjuk lehet, hogy egy műsorba vendégként nem mennék el. Vannak olyanok, amikben esetleg nem annyira szívesen, de műsorvezetőként bármit nagyon-nagyon ezer örömmel.
Itt a műsorformátumokban így elgondolkoztam én is ugyanezen a kérdésen, így, hogy mondjuk egy kvíz műsornál, akár egy Legyen Ön is Jomosnál, vagy bármi hasonlónál, Vetélkedőkben. És most szöget ütött a fejembe egyébként gyerekkoromban, minden szombatom és vasárnap reggelem arról szólt, hogy a Kölyök Klubot néztem. Nem, még Ördög Nórival volt talán, ugye? Azt hiszem...
Volt, vele is
igen,
volt,
igen. De nagyon-nagyon sokan voltak abban, akik megfordulják. Mondjuk ezt kifejezetten sajnálom, hogy most már nincsen ilyen egyébként, de igen, tehát ilyen jellegűre gondoltunk így ezekben a formátumokban. Persze egy kvízműsort vezetni biztos, hogy nagyon-nagyon nehéz lehet, tehát hogy
Igen, igen, biztos nehéz egy kvízműsort is, de szerintem az élő ilyen show műsorok azok, amik a legnehezebbek ebben a műfajban, mert ott folyamatosan szórakoztatónak lenni, folyamatosan topon lenni. A kvízműsor az más típusú nehézség, meg az mondjuk konzervműsor, mármint hogy úgy konzerv, hogy az ugye leforgatják, megvágják, stb. Tehát ott több lehetőség van esetleg a hibázásra, de az élőzés az mindig egy kicsit más izgalmat ad, és a FM3 Café is ezért volt nagyon jó, mert az élő műsor volt ott. Az ember, ha valamit rosszul mondott, vagy jól mondott, azt úgy rosszul, vagy jól látták a nézők is.
Térjünk rá a jövőre és az inspirációra, hogy van olyan szerep, amit még nagyon szeretnél eljátszani színpadon, vagy szinkronban?
Szerep álmaim azok sosem voltak, hogy úristen, ezt mennyire szeretném. Én mindig igyekszem a jelenre fókuszálni, és az adott feladatot a lehető legjobban teljesíteni. És legyen az egy kis szerep, vagy nagy szerep, akár tévében, akár színpadon, azt mindig a képességeimhez képest, az adott napi teljesítő képességemhez képest, így mondom, mert az ember nem mindig nyújthat 100%-ot, de ahhoz képest, amilyen formában vagyok aznap, a legjobban teljesíteni. És én vallom azt, hogy például a színpadon sincs kis szerep. Sokan nem szeretnek mondjuk néhány mondatot csinálni, vagy ilyesmit, de szerintem azokból is lehet valami emlékezeteset, és mindig igyekszem úgy gondolni rá, hogy oké, ebből az emberből ez az adott produkció csak ennyit mutat meg, de valójában ő is egy komplex személyiség, és ugyanúgy, mint ahogy egy főszerepnél elgondolom, hogy honnan jött, milyen napja van, amikor belép a színpadra, esette az eső, kint nem esett az eső, ugyanis más-más lelki állapotokban kerül be az ember ilyenkor a színpadra, és ezt igyekszem minden szerepben a lehető, az adott napi lehetőségeimhez képest a legjobban megcsinálni.
A következő kérdést feltettük Ádámnak is, és kíváncsiak vagyunk, hogy te hogy gondolod, hogy hogyan látod a szinkron szakma jövőjét Magyarországon?
Hát nem tudom, van egy óránk erre, hogy kifejtsem. Én nagyon szeretném azt hinni, hogy ez még nagyon sokáig, nagyon sok embernek örömöt fog szerezni, és ezt az örömöt mi biztosíthatjuk. Itt most a mesterséges intelligencia megjelenésével és térnyerésével lebeg fölöttünk egy kis árnyék, egy kis felhő. Néha én is ezt hol borúsabban, hol derűsebben látom, de abban bízom, hogy még nagyon sok csinálhatom azt, amit szeretek, a sok kollégámmal együtt, nagyon sok ember örömére. Bízom benne, hogy az egyre romló körülmények dacára is sikerül még egy nagyon-nagyon-nagyon elfogadható és jó minőséget biztosítanunk. Erre mi minden egyes nap törekszünk, minden egyes munkában. És ha örökké nem is marad meg ez a fajta szinkronizálás, mint ami most van, bízom benne, hogy legalább kuriózumként a színészek által még sokáig szólaltathatunk meg magyarul különböző külföldi produktumokat.
Zárásként feltenném neked azt a kérdést, hogy amit szintén feltettünk a testvéreinek is, hogy mit üzennél azoknak a fiataloknak, akik most szeretnék a szinkron vagy a színház világát kipróbálni, belépni, belecsatlakozni hozzájuk?
Hát, az első gondolatom az, hogy térjenek észhez, és keressenek valami rendes munkát, de nem, ne adják fel. Szóval, hogyha ez az álmuk, és úgy érzik, hogy ez az, amiben ők ki tudnak teljesedni, akkor ne adják fel. Sokszor az emberek nem látják azt a munkát, meg mindent, ami emögött van, azokat az áldozatokat, amiket meg kell hozni azért, hogy az ember élvonalban és sikeresen dolgozhasson, de próbálják ki magukat. Az élet arról szól, hogy az ember boldog legyen. Ha őt azt teszi boldoggá, hogy egy boltban eladó, akkor azt kell csinálni, hogyha gyönyörűen bánik a fával és asztalos lesz, azt kell csinálni, mindenkire szükség van. Ha az ember színész szeretne lenni, és úgy érzi, hogy ezzel tudna örömöt szerezni másoknak és saját magának, akkor azt kell csinálni, próbálják ki. Abból nagy baj nem lehet. Azt szokták, van egy angol mondás, valahogy úgy hangzik magyarul, hogy az ember célozza meg a holdat, és legfeljebb a csillagok közt végzi. Hát tegyenek így ők is.
Roland, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és várunk vissza legközelebb is.
Köszönöm
egy másik
szépen
beszélgetésre.
Nagyon köszönöm, hogy itt lehettem.
Köszönjük szépen.
A mikrofontól búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Madarász Máté, és vendégműsorvezetője Bence. Viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Egy korábbi adásunk ismétlését hallották.